Figyelem, figyelem! Néhány perc múlva 2 óra. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül szatárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóim, tegyék ki az ablakba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal és megtévesztettekkel közöljék. Aki 2 óráig leteszi a fegyvert, nem kerül szatárium elé. Néhány perc múlva 2 óra lesz.
Kossuth és Petőfi Rádió Budapest és az összes közvetítő állomások.
Nagy Imre és Kádár János kéri Budapest lakosságát, hogy minél hamarabb térjenek haza lakásukba, ne tartózkodjanak az utcán. Este 6 órától reggel 6 óráig ugyanis a rend biztosítása érdekében kimenési tilalom van.
Most Valéter Pál ezredes, a honvédelmi miniszter első helyettese, a Kilián laktanya parancsnoka szól a magyar néphez.
Magyar dolgozók, erősítsétek a szabad, független, semleges Magyarországot, drága hazánkat. Vegyétek fel a munkát!
Kezdődött, mint a többi közönséges hétköznap. Kedden hűvös őszi reggelre ébredtünk, Budapest 8. kerületében, amikor iskolába indultam a Práter utcába, ami a Corvin mozi mellett volt. Az Üllői úton laktunk a Calvin tér irányában. Sejtelmem sem volt, hogy miként fog végződni ez a nap. Iskola után körülbelül 2 óra tájban édesanyám leküldött a boltba. Amikor kiléptem a ház kapuján, nagy meglepetés ért. Vége láthatatlan tömeg az Üllői út közepén, a forgalmat teljesen leállítva, tüntető felvonulásban a Calvin tér irányába haladt, a József körút felől. Hirtelen azt gondoltam, hogy valami nagy ünnepély lehet, vagy szokásos párt öndicséreti kommunista felvonulás, ami engem nem érdekelt. Azonban a téren fiatal szónokok felkapaszkodva villanyoszlopokra hangos szóval hirdették, hogy a Bem József emlékműhöz irányul a felvonulás, hogy kinyilvánítsák szolidaritásukat és egyetértésüket a lengyel egyetemi ifjúsággal és munkássággal. Valahonnan a tömegből előkerült néhány nemzeti szín zászló a rendszer címerével, de rövidesen kimetszették a címereket, és a tömeg büszkén lobogtatta a lyukas zászlókat. A tüntetők megindultak a belváros felé. Amikor otthon elmeséltem részletesen, mi történik kint az utcákon, anyám alig tudta elhinni, hogy ez lehetséges, anélkül, hogy a rendőrség és az AVH közbelépne. Aztán neki indította a leckének, mert tüntetés ide, tüntetés oda, holnap iskola, és a leckének el kell készülni. A házbeli lakók és szomszédok este felé kezdtek hazatérni munkából, és újságolták a fejleményeket. Már a rádiót is bekapcsoltuk, de a közvetítés nem egyezett a szomszédok híreivel. A rádió ellenforradalmárokról, suhancokról és rendszerbontókról beszélt, de mi tudtuk, hogy ez egész más, most a nép egy hangon a rendszer ellen szól. A rádió utasításokat adott, hogy mindenki térjen haza az utcákról, tartózkodjon a házon belül. Aznap este, sötétedés után az erkélyen durranásokat hallottam. Akkor még nem tudtam, hogy a közeli rádiótól hallatszottak hozzánk. Huszonnegyedikén reggel már harckocsi dübörgés, sűrű fegyverdörgés és robbanás hangzott a ház előtt és a környéken. Semmiképpen nem lehetett az utcára kimenni az Üllői úton. Na, gondoltam, iskola nem lesz, aminek minden gyerek örül, habár a leckém félig meddig készen volt. Mindenek felett valami olyan ismeretlen izgalom fogott rajtam erőt, amilyet azelőtt még nem éreztem. Lehetséges ez? A nép szembeszállt a rendszerrel? Fegyvert fogtak? A legbátrabb szomszédok időnként ki- és besurrantak, új hírt hoztak, ami rögtön elterjedt a lakók között. Kint, szerte a városban rettenetes forradalom van. Rengeteg a halott, a rádiónál tegnap este a tömegbe lőttek, meg a parlament előtt is. A honvédség és más karhatalmak ki voltak vezényelve, de akkor azt még nem tudtuk, csak később, hogy az orosz alakulatok is ki voltak rendelve. A rádió folyamatosan felszólította a lázadókat, hogy tegyék le a fegyvert, és amnestiát kapnak. A lakosságot pedig biztatta a kormány, hogy a karhatalmak már majdnem helyreállították a rendet, de senki ne menjen az utcára. Időnként a himnuszt közvetítették. Napokig ezt hallottam. A napok egybeolvadtak. Emlékezetembe vésődött az állandó fegyverdörgés, gépfegyversorozatok szaggatott ropogása, ahogy golyók fütyülve hasították a levegőt a házunk körül. Gyakran hallottuk a tankokat a ház előtt, ahogy nagy robajjal dübörögtek tovább, olykor megálltak, és eget-földet rengető dördülésekkel lőttek valami célpontot. Édesanyám a lelkemre kötötte, hogy az utcára ne tegyem a lábam, mert ha agyonlőnek, úgy elver, hogy megemlegetem. Már harmadnapra erősen kezdett fogyni az élelmiszerünk, mert csak annyit szoktunk vásárolni, ami el is fogyott, mert a hűtőszekrény csak hírből ismertük. Most nagyon be kellett osztani, mert nem tudtuk, meddig kell kibírni új koszt nélkül. A negyedik nap körül valamelyik lakó újságolta, hogy itt a közvetlen mellékutcában vidékről érkezett teherautóról élelmiszert osztanak a lakosoknak. Nekem sem kellett több, mivel fegyverdörgés csak távolabbról lehetett hallani, leszaladtam az utcára egy kis szatyorral, és ott találtam a Tefu autót, amiről én is boldogan vihettem egy kis káposztát vagy krumplit, már nem emlékszem pontosan, hogy mit, de akármi volt, nagyon örültünk neki. Semmi tolakodásnak vagy veszekedésnek látszata sem volt. Mindenki udvariasan megköszönte, amit kapott. A vidéki parasztok jó szívűen osztották, és nem fogadtak el pénzt. Ilyenre még nem láttam példát. Az egyik albérlő szomszéd, egy ezredes hangoztatta, hogy rövidesen vége lesz a fegyveres összetűzéseknek, mert már ide kell, hogy érkezzenek a nyugati hadsereg csapatai, mert ugye mindenki hallotta a nyugati rádió közvetítését, hogy ők itt lesznek, csak kezdjük el. A nyugatiak nem olyanok, mint a kommunisták, ők nem hazudnak, bízhatunk bennük, nyugodtak lehetünk, rövidesen meglátjuk őket. Hogy nem jött segítség, azt még megérteném, de akkor miért ígérték? Nem csak a forradalom előtt, de a harcok alatt is uszították a felkelőket, hogy csak egy vagy két napig tartsanak ki, és ott lesz a segítség. Akkor azt még nem tudtam, és biztosan senki sem tudta, hogy azokban a nehéz napokban az amerikai kormány hivatalosan közölte Moszkvával, hogy Amerikának nincs szándéka beavatkozni a magyar ügybe. Az utolsó elhulló szabadságharcos eldobta-e volna az életét tudatában annak, hogy a kitartásra való nyugati uszítás segítséget ígérve csak hazugság. Már úgy október 28-29-e lehetett, amikor nem hallottunk sűrű fegyverdörgést, lementünk az utcára édesanyámmal. Elindultunk a nagy körút felé. Az Üllői út és a körút kereszteződés környékén minden irányban olyan pusztulás maradványa tárult elénk, amilyet én nem vagyok képes írásban vázolni. A falakon mindenfelé nagybetűkkel Ruszki haza! Hol vagy, Gerő? Most búj elő! És hasonló feliratok voltak festve. Nem sokkal ezután hírt kaptunk, hogy Budapesten november 4-én megint felújultak a harcok újabb szovjet csapatok ellen, és nem nagyon jól néz ki a helyzet. Tanácskozni kezdtünk, mi lenne a legjobb a bizonytalan jövőt tekintve. Két hónapig töprengtünk, de karácsony után nagy szomorúan úgy döntöttünk, hogy nyugatra kell menni. A terv úgy alakult, hogy nagyanyám, anyám és én kimenekülünk, nagyapám hátra marad, idővel átiratja az ingatlan és többi vagyont az egyik unokaöcsémre, és a korára tekintve az állam el fogja engedni, mivel már ebben a korban csak terhére van az államnak. Január 14-én hajnal előtt mentünk hóviharban szántóföldeken keresztül. Amikor láttunk valakit, aki úgy nézett ki, hogy járőr lehet, akkor meghúztuk magunkat a bokrok alatt. Sötétedés után utolsó erőfeszítésünkkel nekiindultunk a végső szakasznak. Egy kis árok mellett az ösvényen egy kis magyar és osztrák zászló jelezte a határt. Egy pillanatra könnyes szemmel visszanéztem, és folytattam a menekülést. Holtfáradtan, január 15-én reggel megérkeztünk a Szabadföldre, egy kis osztrák faluba.
Mielőtt a nap befejeződött, olyan eseményeknek voltam részese, melyeket korábban elképzelni sem tudtam volna. Magával sodort az egyre duzzadó tömeg Budáról Pestre. Felmásztam a parlament lépcsőjénél álló oroszlánok egyikére, és számomra is hihetetlen módon több tízezer magyarral együtt sírtam és kiáltottam. Soha még úgy tömeg nem szavalta együtt hazafias verseinket, követelte hangosan szabadságát, és nem énekelte a magyar nép szívbe markoló imáját, a himnuszt, ahogyan mi tettük azon az éjszakán. Mivel csak néhány családnak lehetett otthon telefonja, ezért nekünk sem volt, a forradalom eseményeiről szóló híreket az újonnan felszabadított rádió adásaiból és látogatóink elbeszéléseiből tudtuk meg. Mikor kiadták az első független napilapot, az Igazságot, pillanatokon belül elkapkodták példányait. Így hát hosszú sorokban álltunk az utcán, csak azért, hogy elolvashassuk a legközelebbi újságos bódéra kiragasztott Igazságot, a hírekkel pedig hazarohantunk, elújságolva azokat a szintén velünk élő nagyszüleinknek. Néhány napig részt vettünk azoknak a rögtönzött brigádoknak a munkájában, melynek keretében öregek és fiatalok láncot alkotva építettek barikádot járdakövekből a szovjet tankok haladásának megakadályozására. Még nagyapánk is részt vett a munkában, habár később szomorúan vallotta be, hogy ő igazán soha nem tudott hinni abban, hogy Dávid legyőzheti Góliátot. Az 50-es évek elején a gyűrölt étkezési jegyek miatt vége láthatatlan sorok álltak az üzletek előtt. 1956-ban a környékbeli boltok nagy része elpusztult, és emiatt a család mindennapi szükségleteinek beszerzése igazi kihívást jelentett. Annak ellenére, hogy a legtöbb kirakatot betörték, azok tartalmát senki nem vette el. A forradalom áldozatai számára adományokat összegyűjtő dobozokhoz sem nyúlt senki. Kézzel írt feliratok hirdették, tisztelje meg halottaink emlékét azzal, hogy megőrzi a forradalom tisztaságát. És az emberek ehhez méltón cselekedtek. Minden szentek napján, november 1-én feketébe öltözött nők sorokba rendeződve járták az utcákat, gyászolva elesett fiaikat, férjeiket. Azon az estén a Móricz Zsigmond körtér, csak úgy, mint egész Budapest, fürdött a gyertyák halvány ragyogásában. A város halottaira emlékezett. Szüleim végül vonakodva bár, de úgy döntöttek, ha el akarjuk kerülni az üldöztetést, külföldre kell menekülnünk. Terveinket titokban tartani, és elbúcsúzni a nagyszüleinktől. Ezek voltak a legnehezebb pillanatok számomra. Többet magunkkal együtt a határ felé indultunk. Reflektorok pásztázták a földeket, ahol gyalogoltunk, mi pedig rendszeres időközönként a földre lapultunk, és vártuk a biztonságot jelentő teljes sötétség beálltát. Hamarosan fényeket láttunk, és egy csoport mosolygó, felénk integető osztrákot autókban és teherautókon. Alig tudtuk elhinni, hogy Ausztriába értünk.
Közgazdaság miniszter tanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ez közvélem az ország népével és a világ közvéleményével.
Egyik New York-i kerületben a hajnali órákban halálra késztettek egy fiatal nőt. Az áldozat sikoltozására a szomszédok az ablakon siettek, de senki nem telefonált a rendőrségnek. A rendőrök kihallgatták a környék lakosait, akik megvallották, hogy 37-en ablakból nézték, amint a gyilkos végzett a sikoltozó áldozattal, de nem telefonáltak, mert féltek belekeveredni. A rendőrség felháborodottan regisztrálja ezt a gyáva közönyt. De nem csak a New York-i partályok ilyen közönyösek. Amikor 1956. novemberében Budapesten legyilkolták az orosz bolsevisták a magyar forradalmat, a szomszédok, franciák, angolok, amerikaiak az ablakban könyököltek, sopánkodtak, és tétlenül nézték a tragédiát. Senki nem telefonált, hogy ártatlan, akit a világ szeme láttára meggyilkolnak, és segíteni kellene. Miért? Valószínűleg féltek belekeveredni.
Elhangzott a Pesti srácok. Emlékműsor 1956-ról. Szerkesztették Radó László és Géci Gábor. Közreműködtek Járvás Katalin, Géci Gábor és hangfelvételről Gábor Miklós.
Horse-powered sleigh at the top of the town. Sun coming up paints the snow all around with rose light. In front of the house where I'm supposed to be born, I don't think I'm ready to walk through that door just yet. Be one more voice in the human choir, rising like smoke from the mystical fire of the heart.